Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Holman Attila építőmérnök cégvezetővel Tóth Enikő beszélget. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégemet, Holman Attilát, aki építőmérnök és cégvezető. Üdvözlöm a stúdióban, Attila!
Szeretettel köszöntök én is minden rádió hallgatót.
Eljött hozzánk, hogy megossza velünk az életútját, hogy hogyan alakult ez a hit fényében. Kérem, meséljen a kezdetekről, hogy hogyan nőtt fel, milyen családból származik, és hogyan indult el a hit útján.
Palócországból származom, Nógrád megyéből, egy nagyon egyszerű családból, mondjuk a társadalmi ranglétrát tekintve nagyon egyszerű családból. A fő jellemzője nem az egyszerűség, hanem a hitbéli meggyőződés. Nem is tudom megnevezni az időpontot, hogy mikor tanítottak engem imádkozni a nagyszüleim és a szüleim. Alapvetően a nagyszüleimmel aludtam egy közös ágyban, és ott tanultam meg az esti imákat, illetve a fohászokat a nagyszüleim segítségével. Később is az ő ima életük az számomra nagyon mély példa. A nagymamám benne volt egy rózsafűzér bokorban, és amikor ő meghalt, Isten nyugosztalja, akkor én át is vettem az ő szerepét ebben a bokorban. Tehát Érsekvadkertől származom, ez Palócországnak a, mondjuk azt, hogy a szíve közepe, nevezzük annak, és itt kaptam az első ráfigyeltetést a Jóistenre. Bekerültem a minisztránsok közé a faluban, és ott Tuskó Tibor tisztelendő atya volt az én, hogy így mondjam, hitbéli vezetőm, Isten nyugosztalja, ő is elment már, végtelen sokat kaptam tőle, és nagyon szépen kinyitotta azt a szabadságot, amit aztán később magam is fölismertem egyre részletesebben, a Krisztus által, amihez hozzájuthat egy hívő ember. Nagyon szerettek a nagyszüleim, szüleim, rokonaim, mindenki nagyon szeretett engem, én is szerettem az egész családot, nagyon nagy családban éltünk, de a templomban kaptam meg azt az információt, hogy az Isten nagyon szeret engem. És nekem ez annyira jól esett, hogy az Isten ennyire szeret engem, hogy ez egy öröm volt. Rendkívül megörültem ennek, hogy van ez a végtelen nagy szerető, akiről aztán sokat mondott, sok érdekes történetet, nagyon izgalmasak voltak ezek a minisztráns órák. Sose felejtem el, hogy egyszer a nagyapám azt mondta a családba, hogy akkor ő engem elvisz megáldani a kanonok úrhoz, na és el is vitt egy szentmise után, a kanonok úr engem megáldott, a szentmise arról szólt, hogy a sekrestyében álltam a fekete csizmás felnőtt férfiak között, és csak a csizmákat láttam magam előtt, semmi mást, meg a fekete ruhákat, és vártam, hogy mi lesz ebből, na és mikor vége lett a szentmisének, a kanonok úr megérkezett a szentmiséről is, a nagyapám odavitt elé, és akkor kanonok úr engem megáldott. Na és ezt én olyan komolyan vettem, hogy én onnantól kezdve áldott emberként tekintettem magamra. Nagyon pici voltam, tehát nem voltam szerintem még iskolás, de egyértelműen éreztem, mert a nagyapám ennek adott egy hangsúlyt, és gyönyörűen történt ez, hogy engem megáldott a kanonok úr. Onnantól kezdve más lettem. Hát ilyesmi volt az én gyermekkorom, persze egyébként, most körülírtam ezt a paradicsomi időszakot, miközben végtelen sok terhe volt a családunknak, végtelen sok nehézsége, és végtelen sok küzdése, de ezek a küzdések, ezek elfogadhatók voltak számomra, mert láttam, hogy ők, a szüleim, nagyszüleim a küzdés közben mindig olyan kíváncsi voltam, hogy mihez igazítják ők magukkal, vagy honnan veszik el az erejüket, vagy hogy történik ez, hogy csak a küzdés látom, aztán mégiscsak úgy tudnak engem szeretni. És erre jutottam, hogy az Isten körül lehet ezt a megoldást megtalálni, vagy ezt a, erre a kérdésre választ. Hát én erre jutottam magamban. És ők persze egymáshoz is jók is voltak, meg rosszak is, mármint hogy a családom. Tehát én nem akarom azt mondani, hogy aztán itt volt ez a tökéletes család, amivel én beleszülettem, és akkor aztán ebből következett ez az én hitbéli meggyőződésem, hanem pontosan ezt éreztem, hogy nagy küzdelem melletti folyamatos révbeérés, tehát ez egy ilyen színuszullám, vagy pulzáló magatartás volt a jellemző az életünkre. Hát ez volt az egyik stációja az én hitbéli állapotomnak, aztán rengeteget olvastam egyébként, mert volt a faluban könyvtár, és akkor azt én valahogy megszerettem ezt az olvasást, és aztán egyre komolyabb dolgokat, és a hitbéli fejlődésemben egyébként rendkívül mi szerepe van az olvasmányaimnak, nem tudom ezeket felsorolni, de esetleg a hallgatóknak is nagyon tudom ajánlani a Thomas Mann József és testvérei című könyvét, hogy nagyon sokat adott ahhoz, hogy én komolyan vegyem a hitemet, de Dostojevszkit is többet olvastam, és hát az, ami ott kinyílik, az elmondhatatlan. Meg van még egy fontos olvasmányom, a Hermann Hessének a Narcisz és Goldmund című könyve. Ez egy nagyon érdekes, ez a legkönnyebb olvasmány ezek közül, amit mondtam. A Narcisz és Goldmund végtelenül nagy hatással volt rám. Most nem mondom el ezt a könyvet, mert arra nem elég ez az interjú, de szintén érdemes ezt kézbe venni és megismerni. Na hát egy idő múlva elkerültem Budapestre, iskolába, és hát ott, mivel én ott egy fizikai munkások gyerekeként vidékről fölkerültem, rettentően féltem, nagyon komolyan vettem, ebből következően jól meg is tanultam mindent, hogy nehogy lemaradjak, aztán ezt talán kicsit el is túloztam, mert aztán is az iskolában jó eredményeim lettek.
Hány évesen került fel Pestre?
Hát a 8. osztály után, tehát az 14, kollégiumba. És itt az első 3 évben én még azt sem tudtam felsorolni, hogy a metró megállónak milyen sorrendje van, tehát én csak tanultam és behúzódtam a kollégiumba. És a 4. hát megismertem egy gyönyörű, szép lányt a gimnáziumból, Erikát, aztán a későbbi feleségemet, és ő kinyitotta nekem ezt az egész budapesti világot. Ő szeretett engem, én is nagyon szerettem őt, mert most is szerettem, mert ugye a feleségem van mai napig. Ez ugye most már szűk 50 éve történt, és bevitte a saját családjába, a budapesti családjába, aki egyébként egy intellektuális környezet, és akkor én ebben az intellektuális környezetben is nagyon sokat tanultam. Most ők egy vallásos család, egyébként evangélikusok, én meg ugye római katolikus vagyok, és nem is láttam én még korábban olyat, aki hívő, de nem római katolikus, na és ez, ami tulajdonképpen egy végtelen nagy szomorúság számomra, még mindig ez, hogy megtörtént az egyházaknak a szétválása, de ugyanakkor mégis rávilágított sok minden lényeges dologra, ami meg közös. És ez is nekem segített a jobban fölismerni az Istent. Na egyébként van a Bereményi Gézának egy remek mondat a Cseh Tamás egyik énekében, hogy kutattam Isten természetét. Ez nekem nagyon megtetszett, amikor ezt a mondatot, még gimnáziumban ezt a zeneszámot megismertem, hogy az Isten természetét föltérképezni az önmagában lehet egész életére szóló, boldogító program. Mert amögött van aztán az összes öröm, az összes jóság, az összes szeretet, a minden emögött van, ami egyébként bennem jó. Visszaemlékezve is a falura, itt már Budapesten, azt gondoltam egyszer csak magamban, később, amikor már jól eljöttem a Mérsékletkertről, hogy hát ebbe a faluba annyi rossz ember is van, meg annyi jó ember is, és hogy mitől vannak ezek a jó emberek, meg mitől vannak ezek a rossz emberek ott, vagy hogy van ez, mi az, ami választóvíz. És nem tudtam más magyarázatot adni, mint azt, hogy aki komolyan veszi az isteni tanításokat, vagy a törvényeket, vagy az életeket, az jobbá válik, aki meg nem vette komolyan, az meg valahol úgy szétcsúszott, mármint hogy a falubeli régi ismerőseim között. Na ez aztán így volt Budapesten is. látszott, hogy ki az, aki szét van csúszva, és ki az, aki meg nem. És az, aki nem, a mögött mindig észlelhető volt az a fajta rend, ami valahol gyökereiben az isteni rend. Meg az Istennek a törvényei. Tehát igazából az Isten törvényei szerinti létezés. Tehát ez volt a budapesti időszakom. Aztán ugye itten megházasodtam, és három gyermekünk, hála Istennek, megszületett, föl is nőtt, most már van 9 unokánk is egyébként. Na ez a három gyerek akkoriban kicsikék voltak, és az is nagyon nagy szerencsénk volt, hogy az ökumenikus iskolába írattuk őket Pestidekúton, és ott is volt egy olyan környezet, ami bátorított engem, olyan emberekkel találkoztam, olyanokkal barátkoztunk, akik szintén valamilyen értelemben az Isten körül szerették volna rendezni az életüket. Na és itt aztán kialakult, meg rákapcsolódva a templomi közösségünkre egy közösség, amivel való foglalkozás is erősített engem. A templomi közösségnek meg kell említeni az Etelka nővér nevű Don Bosco nővért, ő is elment, Isten nyugosztalja, és a Bognár Lajos atyát, hát ők ketten az én életem részei, és biztos a részei lesznek egészen a halálomig, Etelka nővér is, és Lajos atya is. Nagyon sokat tanultam tőlük, és nagyon rávezettek az olyan szeretetre, ami a feltétel nélküli szeretet, az elvárás nélküli szeretet, hogy így mondjam, az öncélú szeretetre, tehát hogy arra, hogy csak azért, mert vagy, azért én szeretlek téged. Etelka nővér, mikor megjelentünk először a templomban, akkor bevezetett minket a templomba a gyerekeinkkel, és nem kellett neki beszélnie az Istenről, csak létezni kellett neki. Most ezen közben én kiépítettem egy nagyon, nagyon erős, nagyon kemény szakmában egyfajta egzisztenciát, építőiparral foglalkozom, kivitelezéssel, tehát az nem egy leányoknak való munka. És akkor ebben is igyekeztem fejlődni. Ennek megfelelően próbáltam kapcsolatban kerülni olyan emberekkel, akik ehhez a dologhoz értenek és tudnak hozzátenni. És így kerültem kapcsolatba Kis Ulrich jezsuita szerzetessel és Kozma atyával. Isten nyugosztalja Kozma atyát, és hát ő is elment. És hát munkakapcsolatban voltam velük, Kis Ulrich képzéseket tartott vállalkozók részére, Kozma atyával meg kifejezetten nagyon nagy erős munkakapcsolatban voltam, és a munkakapcsolaton keresztül is egy csodálatos élmény volt a munkámat úgy látni, mint ami a teremtés része. Tehát én kvázi, mint a Jóisten társ teremtőjeként tudtam ezeket a feladatokat elvégezni, tehát ahogy van az a régi történet, hogy két kőfaragó oda mennek, és az egyiktől kérdezik, hogy mit csinálsz, mondja, hogy hát faragom a követ, nem látod, és oda mennek a másikhoz, és megkérdezik, mit csinálsz, és azt mondja, hogy hát katedrálist építek, nem látod? Na ezt a különbséget, hogy most én csak egy követ faragok, vagy egy katedrálist építek, ennek a szemléletére vezetett rá engem Kis Ulrich és Kozma atya.
Hogyan jött ez az ötlet, hogy ezt a szakmát válassz? Mikor fordult erre az érdeklődése?
Hát ez miután én egy vidéki gyerek vagyok, akinek az apja ácsmester, ezért nem gondolkoztunk azon, hogy én mi leszek. Hát építőiparral fogok foglalkozni, hiszen ahhoz ért a mi családunk. Én is édesapám a gyerekkorom óta megépítettem rengeteg házat és tetőt, és ez nem volt egy kérdés, hogy én mi leszek, csak az a kérdés, hogy ezen belül milyen szintet érek el. Hát az egyetemi szintet elérte, és így tudtam ugyanazt csinálni, amit édesapám egyetemi szint nélkül szakmunkás képesítéssel. Tehát nem hiszem egyébként, hogy mindenkinek csak egyetlen egy megírt forgatókönyve van az égben, hanem végtelen sok forgatókönyve van mindenkinek, ami nagyon gazdag, és ő a szabad akaratával válogathat azok közül, de az mind tud isteni természetű is lenni, és mind tud egyébként ördögi természetű is lenni, attól függ, hogy az ember önmagában hogyan rendezi le.
Ez érdekel engem, hogy ugye ön elég magas szintre elért ebben cégvezetőként, és ugye az nagyon sokszor át tud fordulni egy hatalommal kapcsolatos visszaélésé, vagy egy önhittségé, vagy egy hiúsággá. Hogyan tudott ennek ellenállni, ennek a csábításnak?
Hát nagy szerencsém volt, mert ugye erről szól egy cégvezetés, hogy pályázatokat írunk folyamatosan, és folyamatosan nem nyerünk, nem nyerünk, nem nyerünk, aztán nyerünk valami munkát, aztán megint nem nyerünk, vagy 8-10-szer, aztán megint nyerünk egy munkát. Tehát, hogy így mondjam, a munka természete, vagy a feladathoz jutás természetében már benne van, hogy alázatosan kell hozzáállni, mert különben nem lesz meg az eredmény, vagy elkeseredik az ember, és abba hagyja. Az alázatra tanít egyébként az építőipar is. Mint egyébként minden, tud alázatra is tanítani, meg nagyképűségre is. Persze ez is tudott volna, mert aztán gyűlt a pénzem, egyre több pénzem lett, már annyi pénzem volt, hogy már ennyi pénzt nem is gondoltam volna, hogy majd lesz. Aztán láttam, hogy az azért van, hogy nem is az enyém, mert az tulajdonképpen megy bele a feladatokba, néha van egy hatalmas nagy kupacpénz, aztán rá néhány hónapra az nullárvá alakul, aztán megint lesz még nagyobb kupacpénz, aztán megint nullává alakul, tehát hogy egy ilyen áramlás ez az egész, egy folyamatos, csak mindig igazodni kell az éppen elért szinthez, tehát ahogy gyűltek a referenciáink, egy másik pályára kerültünk, ott másképpen kellett hozzáállni, de ha nem tudtál másképp hozzáállni, akkor visszazuhantál az előző szintre, vagy még lejjebb, ha pedig tudtál másképp hozzáállni, akkor meg tudtál eredményeket elérni, és ezt is éreztem, hogy önmagamtól nem, mert sokszor hazamentem, és akkor mondtam a feleségemnek, hogy rettenetes nehéz. És akkor aztán mégis valahogy a jó Isten átsegített ezeken a nehézségeken, és akkor nagyon-nagyon gyönyörű eredményeket is produkáltunk. És akkor egy idő múlva, most már 35 éves ez a cég, egy idő múlva az ember rájön, hogy hát ez mind a kettő része az életnek, a siker és a sikertelenség is, és csinálni kell. És úgy kell csinálni, hogy föl kell ismerni, és mentem reggel dolgozni, az autóba ültem, és akkor azt mondtam, hogy uram, engedd meg, hogy meg tudjam jól különböztetni az ügyeimet egymástól. Engedjed, kérem szépen, hogy segíts, hogy megkülönböztessem. Mert ha nem tudod megkülönböztetni, hogy mi a jó, meg mi a rossz, meg mi a jó irány aznapra, meg mi a nem jó. És egyszerűen engem vezetett. Na jó Isten, hogy na, oda vezetett, hogy belevezetett a zsákutcába, és azt mondta, hogy na, akkor most fölismered? Hát tényleg fölismerem, hát akkor ezt én nem csinálom így, hanem akkor úgy. De keresztény ember életében mindig benne van az a fajta végtelen megnyugvás, hogy úgy is meg fogja mutatni majd, hogy ebből hogy van kifele. Tehát biztos, hogy megmutatja. Az, hogy fájni fog, hát ez lehet, de akkor is megmutatja, és akkor most ugye a fájdalommal megyünk kifele, vagy pedig az örömmel megyünk kifele. Tehát az örömöket is el kell fogadnunk, meg a fájdalmakat is. Tehát ez volt a munkára vonatkozó, hogy mondjam, csak rövid tartalom a hitbéli erősödésemre. Aztán jöttek a betegségeim. Ahogy öregedtem, mindenféle bajokat képzeltem el magamról, vagy magamban, amik úgy tényleg úgy éreztem is. És rendkívüli keserűség fogott el emiatt, és egyszerűen valami megsúgta nekem azt, amit lát a Szentlélek megsúgta, hogy döntsd el magadba, hogy akkor ez most a bukás, vagy az újrakezdésnek a kihívása, vagy a lehetősége. Nagyon sokat imádkoztam, nagyon állandóan csak imádkoztam, hogy mutassa meg az Isten, és volt egy olvasmány, az is egy lényeges olvasmány volt akkor, valaki a kezembe adta, templomi közösségi társunk. Van két író, a Gustav Jung, meg egy középkori szerzetes, a Tauler nevű szerzetes, és a Bencés, ez egy Bencés kiadvány, hogy az ember élet útjának felén. És a szerzetes a középkorban írja le, hogy az ember élet útjának felén mi történik az ember lelkével, és milyen válságba kerül, egyébként a címét a Dantétől vették, és a Jung pedig ugye megírta ezt az újkorban. És fantasztikus a könyv, mert egymás mellett van ez a két elemzés egy könyvben, és az jön ki, az olvasó elolvassa, hogy pont ugyanaz történik egy középkori szerzetessel is, mint egy, nem tudom, egy újkori német gyárossal. Szólítja őt az úr, már megteremtette az egzisztenciáját, már kialakultak benne a szokások, az egész egyéniség, és akkor egyszer csak oldalból kap egy puff, egy döfést, hogy na nem így. Ez most így összeomlik, omoljon össze, és akkor abból gyere ki újra. És akkor ott jön a Krisztusnak a evangéliuma, annak a lényege, hogy újjá kell születni.
És ez önnel is megtörtént, és hiába is. Istennel járt.
Velem is megtörtént. Történt. Persze, velem abszolút.
És ez hogy történt, vagy hogy leromlott. Volt ennek?
Hát nagyon megbetegedtem, mindenféle hasbajom volt, lefogytam, elkeseredtem. Úgy gondoltam, hogy na most nem sok van már hátra, mindjárt meghalok, tehát teljesen kiment az életerő. Az ember addig úgy minden vér és nyom, és akkor egyszerűen már nem bírja. De ugyanazt akarja csinálni, na ebből aztán leszívódnak az energiák, és akkor ez úgy megjelenik. Az történik, ami ebben a könyvben le van írva, hogy az Isten szólít, hogy na nem így, azért ez így pont nem így jó, én nem ezt akarom pont tőled, hanem én más szeretnék. Na és akkor, vagy az van, hogy az ember bele csavarodik, és azt mondja, hogy hát ezt elbuktam az egészet, vagy az van, hogy megkérdezi, na akkor hogy akarod? Na és akkor mit akarsz? Akkor segítsél, légy szíves, hogy mit akarsz. És egyébként segít. És velem is így történt. Aztán utána a cégem is úgy megerősödött, hogy sokszorosára, mint előtte volt, és tulajdonképpen én is megerősödtem, mikor rájöttem, hogy ez az ő kíváncsiskodása, hogy én milyen választ adok. Tehát az történt velem, hogy először adott végtelen sok lehetőséget, kiskoromtól kezdve végtelen sok szeretetet és elképesztő lehetőséget. Na, azzal én szépen éltem mindennel. Na, akkor azt ő elvette, akkor azt mondta, hogy na most esztelen, nagyobb csűrt akarsz építeni magadnak, hát még az éjjel számon kérem a lelkedet. Azt a mindenit, hát mondom, hát húha, baj van. Na és akkor utána pedig elkezdtem őt kérdezgetni, hogy akkor hogy akarod? És akkor ez az állandó, én is akartam, meg ő is akarta, és kérdezgettem, és akkor ettől egyszer csak elkezdtem újra kivirágozni. Körülöttem lerendeződtek a ügyek, a gyerekeim eljöttek hozzánk dolgozni a cégbe, szóval kaptam sok erőt. Tehát a betegségeim is az isteni életem erősödésére valók voltak. Az eredményeim aztán egyre nagyobbak lettek, és akkor ezek után rácsodálkoztam ezekre az eredményekre, hogy hát ez meg tulajdonképpen hogy van? Hát alig tettem érte valamit, és micsoda eredmény született, és ez is számomra a Szentlélek ajándékaként értelmezhető. Rájöttem még arra is, hogy sokkal jobb rágondolni az eredményre úgy, hogy ezt veled csináltam, Uram. Hogy ezt csinálod velem? Hát ez eszméletlen jó. Nagyon szép, hogy ezt csinálod velem. Mint hogyha csak azt mondod, ezt én értem. El, mi van? Mit akar itt bárki? Hát nehogy valakit elvegyen tőlem bármit ebből a dicsőségből. Na hát ez nem okoz örömöt. Ez egy idő múlva, úgy, hogy mondjam, megcsömörlést okoz, mert ha meg nagyon sok eredménye van az embernek, mert nekem nagyon sok eredményem lett aztán, akkor a megcsömörlés peremén voltam, de ő abból kihúzott, mert emlékezett, hogy nem te csináltad ezt ketten csináltuk. Az eredményeim így vezettek rá Isten természetének a kutatására. Az utolsó téma, amit még megemlítenék, azok a időnkénti lelki gyakorlatok, amiket ezzel a közösséggel, amivel belekerültünk felnőtt korunkba, ezzel évenként gyakoroltuk, a Barsi Balázs Ferences rendi szerzeteshez jártunk, hát aki egy csodálatos ember. Az ő lelki gyakorlatai Kolostorban történtek Sümegen, ami már eleve az a környezet, az egyszerűen az embert átalakítja, amikor oda bemegy, és azok a zsoltárok, amik ott történtek, meg egyáltalán az az Isten dicsőítés napokon keresztül, hát az édes élmény volt rendszeresen évről évre, és sokáig ki is tart a lelki gyakorlatoknak a hatása. Mindeközben ugye mi rendszeresen járunk templomba minden héten, és Székely János püspök atyával, aki most már püspök, de egyébként érsekvadkerten volt kezdőmisés tisztelendő úr, az ő vele való nevezzük intellektuális kapcsolódásom, az is egy nagy erő és egy nagy biztonságérzet az én hitbéli tartásomat tekintve.
Holman Attila építőmérnök cégvezetővel Tóth Enikő beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.